gyakran figyelhető meg egy-egy állatcsoportnál a homoszexuális viselkedés. Egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy a szociálisabb állatok, tehát ahol a társas kapcsolat az jelentős, ott sokkal nagyobb gyakorisággal van jelen ez a viselkedés, mint a kevésbé szociális állatoknál. Ez igaz volt hímekre és nőstényekre is. Az ilyen szexuális érdeklődésnek az irányultsága az embrionális korban alakul ki elsősorban. Tehát nem arról van szó, hogy valaki megnéz egy filmet, és innentől eszébe jut, hogy ő nem is az a ellenkező neműeket szereti, hanem arról van szó, hogy az agya az embrionális korban már úgy fejlődik.
Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Üdvözlöm a hallgatókat, most Sajring Istvánnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadójával beszélgetek a homoszexualitásról és annak biológiai okairól.
Jó napot kívánok, igen, erről fogunk beszélgetni. Azt előre vetítem, hogy egy rendkívül komplex jelenségről van szó, és hogyha lesz el egy kis időnk, akkor kiderül, hogy rendkívül komplex maga a magyarázat is. Az első talán legfontosabb dolog, amit le kell szögeznünk itt az elején, hogy a nem tisztán heteroszexuális viselkedés, mint egy ilyen viselkedés mintázat, az nem korlátozódik az emberre, hanem az állatvilág minden nagyobb csoportjában megtalálható. Éppen ezért valami olyanról van szó, ami nagyon elterjedt ilyen szempontból, tehát nagyon nem egy különleges jelenség az állatvilágban általában. Érdemes erre rákérdezzünk, mint evolúcióbiológusok, miket ez különösen izgat, hogy hogy lehet az, hogy van egy olyan viselkedés mintázat, ami hát így első ránézésre kisebb szaporodási sikerrel jár, mint a tisztán heteroszexuális viselkedés, és mégis ilyen elterjedt. Mi ennek az oka? Mert az evolúció, hát legalábbis a természetes szelekció, megint csak mondom, látszólag úgy kell ezt elképzeljük, a természetes szelekció előbb-utóbb ki kell szelektálja azokat a géneket, amelyek hajlamosítanak az ilyen viselkedésre, hiszen kevesebb utódja van azoknak, akik nem tisztán heteroszexuálisak. Tehát mégis azt látjuk, az állatvilágban ez egyáltalán nem ritka. Hát ma úgy látjuk, hogy több mint 1500 fajnál egyértelműen kimutatott. Itt arról van szó, hogy ugye nem tudjuk megkérdezni az állatokat, hogy vonzódnak-e az azonos nemű fajtásukhoz, viszont meg tudjuk figyelni, hogy udvarolnak-e azonos neműnek, kopulációt kezdeményeznek azonos neművel, valamilyen módon a genitáliákat ingerlik, ezzel így. Tehát, hogy valami olyan viselkedés mintázatot mutatnak, ami a szexuális viselkedéssel szoros kapcsolatban van, és ezt azonos nemű társukkal teszik. Ilyen alapon tudjuk az állatoknál ezt megállapítani. Folyamatosan nő azoknak a fajoknak a száma, ahol ezt kimutatták. Mondok olyan példákat, ami eléggé nyilvánvaló, vagy sokan úgy gondolják, hogy nyilvánvaló. Az emberszabásúaknál, például a törpecsimpánzoknál, vagy a csimpánzoknál, nagyon gyakori, különösen a törpecsimpánzoknál, hogy a nőstények azok egy ilyen társas lenyugtatásra használják az ilyen szexuális kapcsolatot. Vagy például a házi juhkosoknak egy elég jelentős százaléka, a hímeknek egy elég jelentős százaléka kifejezetten csak a hímek iránt érdeklődik. Mondok egy egész más példát, és az egy egészen más viselkedéshez kapcsolódik, hogy a lisztbogár hímek gyakran csinálják, hogy a spermiumokat a másik lisztbogár hátára rakják rá. Tehát egy ilyen közösülésszerű valami viselkedés után, és ennek például ennek az esetben valószínű az ennek az előnye, hogy amikor a másik hím megtermékenyíti a nőstényt, akkor ezzel együtt ennek a előtte vele közösülő hímnek a spermáját is bejutatja a nősténybe. Tehát, hogy egyáltalán nem egy valami tévedés az oka ennek, hogy ezt így csinálja, vagy vehetjük a palackorú delfinek hímjeit, akik szintúgy, főleg a fiatalok, azok elég gyakran ilyen szexuális kapcsolatba kerülnek egymással. Amit az állatvilágban meg lehet figyelni, hogy gyakori az, hogy van ilyen homoszexuális viselkedés mintázat, de nem kizárólagos. Amit úgy értjük, hogy ezek az állatok heteroszexuális kapcsolatban is vannak, de esetenként a homoszexuális kapcsolatban is vannak egymással. 2 éve jelent meg egy nagyon-nagyon izgalmas cikk a témában. A kutatók összegyűjtötték azokat az emlősöket, amelyekről kimutatták, hogy ők valamilyen módon, ahogy korábban leírtam, kimutatható, hogy van homoszexuális kapcsolatuk is, és akkor ez sajnos az emlősöknek nem túl nagy százalékáról van adatunk egyáltalán, de mégis elég sok, tehát több mint 500 fajról van viszonylag megbízható adatunk. Próbálták még azt is letisztítani, hogy azokat, akiket csak fogságba tapasztaltak ilyet, azokat nem vették be az adatbázisba, és ezek után az volt a kérdés, hogy vajon találunk-e valami összefüggést a között, hogy ezek az állatoknál megfigyelhető a homoszexuális viselkedés, és a között, hogy milyen a társas kapcsolatuk. Különvették a hímeket és a nőstényeket. És mivel, hogy az emlősökre elég jól tudjuk a filogenetikai leszármazást, tehát az, hogy kik vannak közeli rokonságban, és kik vannak távolabbi rokonságban, és hogyan, hol, mikor lehetett a közös ősük, tehát ismerjük a leszármazási sorukat, meg tudjuk azt is kérdezni, hogy vajon egy ősi jelleg, vagy később alakult ki. Tehát, hogy az ősi emlős az vajon már olyan volt például, hogy nem csak tisztán heteroszexuális volt, vagy ez egy későbbi jelleg. Hogyha lesz erre időre, visszatérek később, hogy ez miért érdekes kérdés. Most az első kérdésre, hogy vajon a társas viselkedéssel kapcsolatban van-e, hogy mennyire gyakran figyelhető meg egy-egy állatcsoportnál a homoszexuális viselkedés, egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy a szociálisabb állatok, tehát ahol a társas kapcsolat az jelentős, ott sokkal nagyobb gyakorisággal van jelen ez a viselkedés, mint a kevésbé szociális állatoknál. Ez igaz volt hímekre és nőstényekre is. A hímekre továbbá még az is igaz volt, hogy azok a fajok, ahol a hímek közötti versengés vagy harc a forrásokért, leginkább a nőstényekért nagyon komoly sérülésekkel járhat, tehát hogy nagyon komolyan tudják egymást bántani fizikailag, ott is azoknál a fajoknál, ahol ennek a veszélye, hogy megsérül egy ilyen összecsapásban nagyobb, ott nagyobb eséllyel voltak, fogjuk tapasztalni azt, hogy vannak ilyen homoszexuális kapcsolataik. De egyszerűen arról van szó, hogy többféle hipotézis van ugye ennek a magyarázatára. Az egyik hipotézis az, hogy a szociális állatoknál ezzel oldani lehet a konfliktusokat. És egy ilyen konfliktusoldó szerepe van. Az agresszív állatoknál is lehet egy ilyen konfliktusoldó vagy lenyugtató szerepe, vagy egyszer annak a jelentése, hogy elfogadom a dominanciáját a másiknak.
Pont ezt akartam én is mondani, hogy egyszer olvastam valami hasonlót a főemlősök kapcsán, méghozzá a bonobók kapcsán, amik egyes kutatók szerint a legközelebb állnak viselkedésben és szociális berendezkedésben az emberekhez, hogy ők is dominancia harcra és hierarchikus elrendeződésre is használják a szexualitást, és talán azonos neműeknél is van azt hiszem ilyen jelenség.
Igen, tehát ez egy lehetséges hipotézis. Megint csak érdemes arra rámutatni, hogy mi látunk egy viselkedés mintázatot, és már itt az emlősök körében is nagyon sokféle oka lehet ennek a viselkedés mintázatnak, és ezzel az adatelemzéssel sikerült kimutatni legalábbis 2 valószínű hipotézist, sikerült megerősíteni, hogy ez működik. Amikor ennek a leszármazási ágak alapján elemezzük az adatokat, akkor látszik, hogy vannak olyan csoportok, ahol ez sokkal gyakoribb, például az emberszabásúaknál, de általában a majmoknál, és vannak olyan csoportok, ahol sokkal ritkább. És ugye elmögött az ilyen társas viszonyok meg a hímagresszióban. A másik kérdés, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy vajon ősi jellegről van-e szó, az adatelemzés alapján nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ez egy ősi jelleg. Azaz, az első emlősök, amelyek megjelentek a Földön, ott ez nem nagyon volt megfigyelhető valószínűleg. Nem voltak erősen szociális élőlények, és nem volt erős mondjuk a hím-hím agresszió sem. Ez azért érdekes, mert létezik egy másik hipotézis, amelyik azt mondja, hogy azért van az állatvilágban, azért nem ritka az állatvilágban ez a homoszexuális kapcsolat, mert sokszor kevésbé költséges bárkivel párosodni, aki szembe jön, idézőjelbe, mint kifejleszteni egy olyan mechanizmust az állatnak, hogy meg tudja különböztetni a különböző nemű fajtásait. Emlősöknél úgy tűnik, nem erről van szó, de ezt szeretném hangsúlyozni, nem zárja ki, hogy más állatcsoportoknál nem ez a mechanizmus az, ami az ősi, hogy egyszerűen a megkülönböztetés lenne túl költséges. Tehát, hogy itt az elején mondtam, hogy érzékelni kell, hogy itt ez egy valami viselkedést látunk, ami mögött nagyon sokféle ok lehet. Amikor az ember elmondja ezeket a tényeket az állatvilágról, akkor nagyon gyakran kapja azt a kérdést, hogy jó, de hát az embereknél tudjuk, hogy vannak olyan embertársaink, akik egyértelműen csak az azonos nemű fajtásokhoz vonzódnak, és én itt folyamatosan arról beszéltem, hogy ez egy ilyen társas kötődést erősítő, agressziót csökkentő viselkedés, ami alapján azt kell gondoljuk, hogy csak kifejezetten úgynevezett, mi úgy hívjuk mondjuk hétköznapi, ami biszexuális egyedek vannak. Na most az az érdekes, hogy van néhány faj, amiről egyértelműen tudjuk, hogy vannak kifejezetten homoszexuális egyedek is, és erre már az említett házi juhkosok egy nagyon jó példa. Kosok kb. 8% az egész élete keresztül csak a kosok iránt érdeklődik. És az jó, mert hogy ilyen szempontból, hogy van egy ilyen minta állatunk, mert hogy elég sok mindent tudunk egy ilyen állatról, mint egy házi juh, mert az egy gazdaságilag fontos élőlény, ismerjük a fejlődés biológiáját, sok kísérletet lehet velük csinálni, olyan kísérletet is, amit emberekkel nem.
Egy nagyon fontos dologról még nem beszéltünk, és talán ezt még itt a beszélgetés első felében kéne megejtenünk, méghozzá azt, hogy a homoszexualitás okai a biológiában, genetikában keresendők, vagy inkább a szociális berendezkedésben, mint tanult magatartásforma a homoszexualitásnak az oka.
Tehát amikor arról beszéltem, hogy ebben az emlősökre vonatkozó elemzésben a szociális viselkedés az kapcsolatban áll a homoszexuális viselkedéssel is, akkor ha nem is kimondva, de kimondatlanul arra utaltam, hogy ami egy ilyen költséges és látszólag a szelekció ellenható viselkedés mintázat lenne, annak van egy olyan haszna, az, hogy a szociális kapcsolatokat fönntartja, hogy mondjuk az adott egyednek jobbak a szociális kapcsolatai, ezért ez növeli az ő rátermettséget, azaz később a utódainak a sikerét, vagy annak a számát. Tehát, hogy itt rögtön, így bújtatva már mondtunk egy olyan magyarázatot, ami egy evolúcióbiológiai magyarázat. Itt nem állunk meg. Nagyon sok alternatív hipotézis van, amelyek közül több olyan van, aminek némileg megerősítették már az adatok, meg vannak olyanok is, amit sokkal kevésbé, hogyha tovább lépünk. Csak visszatérve a kosokra, talán ez egy érdekes dolog, hogy hát amit lehet tudni, nem csak a kosoknál, hanem lehet tudni például az emberek agy aktivitás méréséből is, hogy egyszerűen az ilyen szexuális ingerekre a heteroszexuálisak meg a kizárólagosan homoszexuálisak máshogy reagálnak, és a hipotalamusznak a régiói, amelyek a memóriája, a szexuális viselkedésre, meg a szaglásra, ezekre érzékenyek, azok teljesen ellentétes módon reagálnak. És amikor kifejlődik a kis birka, lehet tudni, hogy a tesztoszteron az, ami hát a kosoknál, az ugye a férfi nemi hormon, ami beindítja az agynak ezt a speciális fejlődését, a hipotalamusznak azt a részét, amely ezekre az ingerekre reagál, ezzel kommunikál, illetve beindítja az ivarszerveknek is az megfelelő fejlődését. És a kosoknál ez két külön időpontban történik. Tehát először kialakulnak az ivarszervek a tesztoszteron növekedés miatt, majd, mert a 30. és a 60. hétnél, majd a 60. hét után indul be az agynak ez a típusú kialakulása. Mi ennek a következménye? Ha valami nem pontosan stimmel, vagy valami nem úgy alakul, ahogy szokott, ez a két, hogy mondjam, tesztoszteron vezérelt fejlődés, ez nincs összhangban. Arról van szó, hogy ő egy hím egyed, miközben az agyának az a része úgy fejlődik, mint egy nőstény egyedé. És ennek az oka az, hogy ő a fiúkat szereti. mert hogy az agya úgy reagál azokra a vizuális, meg szagingerekre elsősorban, mint ahogy egy nőstény reagálna, és akartam mondani, ez embereknél is egyértelműen kimutatható, pontosan ugyanez. Tehát, hogy egy tisztán homoszexuális férfinek ez a hipotalamusz részének a mérete és az intenzitása a jelekre pontosan úgy működik, mint egy heteroszexuális nőnek, és fordítva. Tehát ez egy más fejlődés biológiai háttere van.
Tehát akkor nem feltétlen a génekben, hanem a fejlődés menetben kódolt ez a jelenség?
Hát a fejlődés menet az a génekben kódolt részben. Nagyon fontos megérteni, hogy amikor van valakinek egy génkészlete, és elkezd fejlődni az embrió, akkor megfelelő sorrendben különböző gének válnak aktívá. És hogy ez a fejlődés biológiai mechanizmus, ez hogyan alakul, nyilván azt meghatározzák, hogy milyen génjeink vannak, de ez nem egy olyan automata, mint egy komputerprogram, amit lefuttatok, és ez mindig ugyanúgy fog működni, hanem nagyon sok apró véletlen hatás, környezeti hatások, például az embriót ért környezeti hatások, de ettől független apró véletlen hatások egy picit egyik irányba vagy másik irányba is tudják terelni. Ezért mondjuk azt, hogy bizonyos gének hajlamosítanak minket valamire, vagy más gének hajlamosítanak más dologra. Ugye az közismert, hogy az embereknél lehet mondani, hogy vannak olyan gének, amik hajlamosítanak arra, hogy valaki diabetes 2 típusú betegséget könnyebben elkapja, hogyha nem mozog eleget, meg nem tudom, olyan ételeket eszik, amik nem túlzottan segítik az inzulinnak az egészséges expresszióját. Tehát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy a gének is számítanak, meg számít az, hogy fejlődés közben milyen hatások érték az embriót. De amit itt fontos hangsúlyozni, hogy a jelen tudásunk szerint az ilyen szexuális érdeklődésnek az irányultsága az az embrionális korban alakul ki elsősorban. Tehát nem arról van szó, hogy valaki megnéz egy filmet, és innentől eszébe jut, hogy nem is az a ellenkező neműeket szereti, hanem arról van szó, hogy az agya az embrionális korban már úgy fejlődik.
Hogyan lehet ezt egyáltalán mérni, vagy számszerűsíteni? Hogyan lehet detektálni a homoszexualitást, mondjuk egy ilyen emberes vizsgálat esetén, hogyan lehet adatokhoz jutni etéren?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye embereknél adatokhoz úgy lehet jutni, hogy kérdőíveket küldünk ki embereknek, és megkérdezzük őket, hogy például, hogy volt-e már olyan szexuális kapcsolata, amelyik nem csak ellenkező nemű egyeddel volt életében. Megkérdezzük, hogy ez mennyire volt gyakori, vagy megkérdezzük, hogy azt is meg szokták kérdezni néha, hogy ha nem is volt ilyen kapcsolata, gondolt-e már arra, mennyire gyakran gondol erre. Mert valóságban, ahogy ez az ember érzi is, itt egy nagyon széles skála van, ezt már a 40-es évek végén egy kutató felfedte, és ki is adta ezeket a kérdőíveket, és az úgynevezett Kinsey Index alapján tudjuk az emberek szexuális viselkedését, vagy eddig úgy csoportosítottuk. Azt mondták, hogy a 0 az index annak, aki kizárólagosan heteroszexuális, és a 6-osa az, aki kizárólagosan homoszexuális, és a 0 és a 6 között 1-től 5-ig skálázódnak, akiket úgy hívunk mondjuk így hétköznapján, hogy biszexuálisak. Mondjuk az 1-es az, aki esetleg sokszor gondolt már erre, vagy egyszer-kétszer volt azonos nemű szexuális partnere, és az 5-ös az, akinek inkább azonos nemű szexuális partnere van, de megtörtént, hogy ellenkező nemű is volt. Tehát ez az eloszlás van. És itt az első nagyon izgalmas megfigyelés, de ugye az embereket nem figyeljük meg így szexuális kapcsolatban, de amit mondanak, annak alapján tudunk adatokat gyűjteni. Ami nagyon érdekes megfigyelés, hogy ez a Kinsey Index szerinti eloszlása a férfiaknak és a nőknek nem azonos. Ebből már rögtön lehet sejteni, hogy a biológiai háttere sem lehet egészen azonos. Arról van szó, hogy ahogy így megyünk a nullától a 6-os felé, tehát a tisztán heteroszexuálistól a tisztán homoszexuális felé, akkor a férfiaknál ez egy ilyen U alakú eloszlás. Biszexuálisból viszonylag kevés van, és tisztán homoszexuálisból egy kicsivel több. Tehát, hogy van egy ilyen visszakanyarodás. A nőknél viszont ez az U alakú visszakanyarodás, ez nem figyelhető meg, viszont arányaiban több olyan nő van, aki a biszexualitást jelöli be, amikor a saját viselkedését kéne elemezni. Tehát ez rögtön egy érdekes kérdés, de hogyha visszagondolunk a bonobókra, meg főleg a bonobó nőstényekre, ahol úgy nyugtatják egymást, hogy ilyen szexuális kapcsolatban, szexuális játékokba mennek bele, akkor azért nem vagyunk olyan nagyon meglepődve, hogy a nők azok hajlamosabbak arra, hogy a azonos nemű egyedekre is úgy gondoljanak, akik így erotikusan számukra érdekesek lehetnek.
Ez összefüggésben lehet akár az empátiával is?
Én csak egy hipotézist mondtam, hogy ennek lehet egy olyan szerepe, mint a bonobóknál, hogy egy ilyen szociális összetartást növeli. És mondok egy ilyen nagyon egyszerű hétköznapi példát, nyilván, amit mondok, az kultúra függő, de az én megfigyelésem, hogy sokkal általánosabb az, hogy a nők egymással fizikai kontaktusba kerülnek, ha jóban vannak. Tehát megölelik egymást, megpuszíják egymást, és így tovább. A férfiak ezt egymás között sokkal kevésbé teszik meg. Tudom, hogy kultúra függő, tehát mi a keleti kultúrákban a férfiak is hajlamosak erre, de azért ez eléggé általános, hogy ezt megteszik. Hogyha meg akarjuk magyarázni, hogy miért egész más az eloszlás, akkor erre lehet ez egy magyarázat, de mondom, erre nincsenek annyira jó adataink, hogy ezt egyértelműen kijelentsük, én csak ezt mint lehetőséget felvetettem. Hogyha elindultunk itt az ember nyomán és az ember vonalán, akkor nem kihagyható az utóbbi 5 évnek néhány nagyon fontos felfedezése. És az egésznek az alapja egy 2020-as Science-ban megjelent cikk volt, ahol az a kutatócsoport, aki ezzel foglalkozott, az a brit és az amerikai nagy adatbázisokat használta a kérdés vizsgálatára. A kérdésük az volt, hogy milyen genetikai háttere van a nem tisztán heteroszexuális viselkedésnek. Milyen genetikai összefüggés nem tisztán heteroszexuális? Azaz mindenkit bevettek, aki itt a Kinsey skálán nem nullásnak jelölte be magát. És ez azért nagyon izgalmas kutatás, mert csaknem 500 ezer emberről van teljes genomtérképjük, vagy részletes genomtérképjük, mondjuk így, és ettől az 500 ezer embertől rengeteg kérdőív is és egészségi állapot is rendelkezésre áll. Tehát nagyon sok mindent lehet róluk, nyilván névtelenül, nagyon sok mindent lehet róluk tudni. És ennek alapján ugye ezt a kérdést tették föl, hogy genetikai mintázat, szexuális orientáció. És azt kapták, hogy a nem tisztán heteroszexuálisaknál körülbelül 5 olyan gén van, amely szignifikánsan gyakoribbá teszi, hogy valaki nem tisztán heteroszexuális legyen, és rengeteg olyan, ami növeli az esélyét ennek, de nem szignifikáns. És ez megint arra utal, amit akartam, hogy az elején próbáltam mondani, hogy van egy ilyen fejlődésbiológiai menetrend, ami egy ilyen lágy automata, ahol ilyen picike dolgok is számíthatnak, hogyha úgy adódik, és sok picike dolog összeadódhat. Na most ez az 5 gén nem túlzottan erős jellel, de mégiscsak szignifikáns különbséget mutatott. És ezek után még azt is ki tudták mutatni, hogy azok a gének, amelyek a nulla Kinsey indexel rendelkezők és a nem nullával rendelkezőket elkülönítik, azok nem ugyanazok a gének, amik az 1-es Kinsey index 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os közötti különbséget okozzák. És ebből az a gyanú merült fel, hogy azok a gének, amelyek a biszexuális viselkedést hajlamosítanak, azok nem azok, amelyek a tisztán homoszexuális viselkedésre hajlamosítanak. És ezt a gyanút 3 évvel később ugyanezen a hatalmas adatbázison be is tudta bizonyítani egy másik kutatócsoport. Hát ez nagyon, nagyon meglepő volt. Tehát az, amit mi egy Kinsey skálának vagy indexnek gondolunk, az nem egy skála. Az 2 külön valami, és akkor elmesélem a 3. cikket is, mert szerintem ez legalább annyira izgalmas ebbe a témába, vagy legalábbis evolúcióbiológiai szempontból. Ezek után valamelyik csapatnak eszébe jutott, hogy jó, vannak nekünk olyan génjeink ezek után, amelyek hajlamosabbá teszik, hogy valaki ne tisztán heteroszexuális legyen, úgy biszexuális, de nem tisztán homoszexuális. Vajon mi van akkor, hogyha megnézzük azokat az egyedeket, ugye adatbázisból tudjuk, akik hordozzák ezeket az allélokat, ezeket a génváltozatokat, de tisztán heteroszexuálisnak jelölik be magukat. Vajon nekik több vagy kevesebb utódjuk van, mint az átlag. Mert a biszexuálisoknak tudjuk, hogy kevesebb van. Ezt ebből az adatbázisból is egyértelműen ki lehetett mérni. De vajon azoknak a heteroszexuálisoknak, akik viszik ezeket a géneket, azok nekik több van, mint az átlag, vagy nem? És egyértelműen kiderült, hogy több utódjuk van. Tehát az a valami evolúciós ravasság, hogyha ezek a gének az egyetfejlődés során egy olyan viselkedés mintázatot kódolnak, ami tisztán heteroszexuális, az növeli a rátermettséget, és hogyha olyat kódolnak, amelyek a biszexuális felé tolják el, akkor azok csökkentik a rátermettséget. Az egyik cikk ezt kimutatta férfiaknál és nőknél, egy későbbi cikk ezt nőknél nagyon, nagyon ilyen gyengén tudta csak kimutatni. A különbség abban van, hogy ilyenkor mindig a statisztikai eljárások egy kicsit mások, és ezek ilyen finom különbségek. De mivel két különböző eljárást alkalmaztak, picit más eredményt kaptak. És akkor jön a következő publikáció megint, ami erre vonatkozott, és szerintem ez a legnagyobb meglepetés, vagy ezek után még egy újabb meglepetés, hogy vajon hogyan lehetséges az, hogy vannak olyan génjeink, amelyek, hogyha heteroszexuálisokban jelennek meg, akkor növelik a rátermettséget, és hogyha biszexuálisokban, akkor csökkentik. Hogyan lehetséges ez? Na most nagyon sok génről tudjuk, hogy úgynevezett pleiotróp hatást fejtenek ki. Azaz egy gén sokféle tulajdonságra vagy viselkedésre hat. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk egy megnövekedett tesztoszteron szint egy férfinál, az növeli a termékenységet, de növeli a hirtelen szívhalált is. Ez a tesztoszteron szint mögött lévő speciális allél egyszerre kódolja. És akkor ennek alapján elkezdték keresni, hogy mi lehet az a tulajdonság, amelyik szintén kapcsolatban van ezekkel a génekkel, amelyek szintén kapcsolatban vannak a nagyobb esélyű biszexualitással. És kiderült, hogy a kockázatvállalás. Tehát azok a férfiak, azok a gének, amelyek hajlamosítják ezeket a férfiakat, maradjunk a férfiaknál, mert ott egyértelműbben ki lehetett mutatni, hajlamosítják arra, hogy kockázatvállalóbbak legyenek, azoknak több szexuális partnerük van. Hogyha tisztán heteroszexuálisak, akkor több tisztán heteroszexuális partnerük van. A fogamzásgátlók elterjedése előtt a több heteroszexuális partner az több utódot jelent. És ha több utódja van, akkor ez a gén terjedni fog. És hogy ez a gén nem lett teljesen domináns, az pontosan az ellensúlyozta, hogy esetenként viszont biszexuális viselkedés mintázatot kódol, aminek viszont kevesebb utódja van. És a kettő kiegyenlítése miatt ezek a gének ott vannak a populációban, de nem teljesen dominánsak, tehát nem arról van szó, hogy minden egyedben benne van. Hát ez szerintem eléggé meglepő magyarázat, ezt nem gondolná az ember anélkül, hogy ne elemezni.
Az kimutatható mondjuk, hogy a nők esetében, akikben benne van ez a gén, mennyire hatékonyan adják tovább a génállományukban ezt a szakaszt, és a férfiak esetében is mondjuk van-e ilyen összehasonlítás?
Igen, tehát ha jól emlékszem, erre a publikáció, ez a nőkre és a férfiakra is igaz volt, hogy ezek a gének, azok a kockázatvállalást növelik. Ugye az is itt a ravasság, hogy nyilván, hogyha egy nagyobb a kockázatvállalása egy nőnek, akkor neki is több szexuális partnere lesz, csak a nőknek az utódok száma nem nő olyan gyorsan a szexuális partnerek számával, egyszerűen azért, mert 9 hónap kihordani egy gyereket. Persze számít, de nem olyan erős, attól még lehet ennek, vagy lehetett a múltban ennek fitness előnye, de nem olyan jelentős, mint a férfiaknál. Ezért is mondtam, hogy a nőknél ezt így nehezebb volt kimutatni ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy nem is volt olyan erős. Megint visszaugranék arra, hogy vajon miért van több tisztán homoszexuális férfi, mint nő. Van egy másik régi elmélet, ami mögött egy megfigyelés, egy adatok alapján tett megfigyelés volt, hogy azoknak a férfiaknak, akiknek több bátyja van, az nagyobb eséllyel homoszexuális, mint akinek kevesebb, vagy egyáltalán nincsen bátyja. Ez egy adatok alapján megfigyelt. Nem mondom, hogy tény, mert nem minden vizsgálat tudta ezt kimutatni, de elég sok kimutatta. Ezt hozzátenném, hogy ez nagyon gyakran van ám ezeknél a vizsgálatoknál, hogy van 12 vizsgálat ugyanarra a kérdés, és még 8 kimutatja az összefüggést, és 4 nem. És ilyenkor ez úgynevezett meta-analízist csinálnak, megpróbálják megnézni, hogy melyek voltak a gondosabban elkészített cikkek, melyek dolgoztak nagyobb adatbázissal. Általában melyek azok a cikkek, amik jobban vannak, egyszerűen jobban vannak elkészítve statisztikailag, és hány negatív, meg hány pozitív eredmény van, és ebből mondják ki azt, hogy valószínűleg ez a tény igaz, vagy valószínűleg ez a tény nem igaz. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ám ez sokszor.
Tehát akkor ez a vizsgálat arra világított rá, hogyha több idősebb fiú testvére van valakinek, az potenciálisan nagyobb eséllyel lesz homoszexuális?
Igen, pontosan erről van szó, és akkor fölmerült az a gondolat, hogy emögött valami anyai hatás lehet. Egyszerűen az embrió fejlődése során valami történik az embrióval, ami miatt az agyi fejlődése nem olyan lesz, mint a többi általában az embereknek. Tehát itt nem egy szelekció által támogatott dologról van szó, hanem egyszerűen egy olyan, mondjuk egy olyan immunreakcióról, ami néha más agyetfejlődést alakít ki. És ez egy jó sokáig ez egy hipotézis volt, és egy jó pár éve ezt kísérletesen sikerült kimutatni, és ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy itt valóban egy fokozott anyai immunválaszról van szó, és ez a fokozott anyai immunválasz az Y-kromoszómán, ami csak ugye a fiú magzatoknak van, az Y-kromoszómán lévő bizonyos génnek a kifejeződését gátolja ez a fokozott immunválasz, az anya fokozott immunválasza, ami miatt ez a gén viszont az agyi fejlődésben játszik szerepet, egy kicsit máshogy alakul az agyi fejlődése az adott embriónak, és ezeknek az embrióknak viszont nagyobb eséllyel lesznek homoszexuálisak. Tehát arról van szó, ugye, hogy az anyának csak X-kromoszómái vannak, és bekerül egy idegen test, ugye ez eleve az emlősöknél ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ez hogy tudja immunológiailag megoldani, hogy ne vesse ki magából ezt az idegen testet, de ráadásul a fiú utódnál még van egy olyan kromoszóma, amin vannak olyan gének, ami az anyában egyáltalán nincsen. És erre egy ilyen gyengébb immunválaszokat ad mindig. És minél több fiú gyereke volt, annál erősebb lesz ez az immunválasz. Ugye ezt tudjuk minden ilyen immunválasznál, hogy már benne van a memória sejtekbe, előbb előhívja erősebben, és hát amiről beszélek tanulmány, ezt ki tudta mutatni, hogy azoknál az anyáknál, akiknek erre a génre az immunválasza erősebb volt, azoknak nagyobb esélye volt olyan fiúgyereke, aki tisztán homoszexuális volt. Tehát, hogy van egy ilyen furcsa más jellegű magyarázat is, hogy miért különbözik a ilyen szexuális viselkedésben a férfiak a nőktől, és akár ez például magyarázatot adhatna más emlősöknél is az, hogy a hímek azok például, mint a kosoknál, a hímek azok megesik, hogy csak hímek után érdeklődnek.
Párat már azért említettünk, de egy kicsit menjünk abba bele, hogy egy ilyen evolúciós jelenség hol térül meg mégis hosszú távon? Van erre kutatás?
Az előző vizsgálatban, amit meséltem, hogy azok a gének, amik biszexuális viselkedést tudnak okozni, ha heteroszexuálisban vannak, akkor azok növelik a rátermettséget, ez egy tipikus olyan magyarázat, ami azt mutatja meg, hogy ezek a gének, ezek miért maradtak fenn a populációban. Amikor az elején az emlősökön végzett vizsgálatról beszéltem, akkor meg tudtuk mutatni, hogy ennek olyan előnye van, hogy a szociális kapcsolatokat tartja fent, vagy a hím-hím agressziót csökkenti. Nyilván ezek mind olyan hatások, amelyek az adott egyednek a rátermettségét növelik, a túlélési esélyét növelik, vagy növelik azt, hogy a többiek mennyire gondozzák ezt az ő utódait, vagy mennyire kevésbé agresszívak az utódaival. Tehát ezek mind közvetlenül megtérülnek. Amit láttunk itt, az előbb elmondtam ezt a fokozott immunválaszt, ott arról van szó, hogy ennek, tehát a tisztán homoszexuális egyedeknél így nem látunk ilyen közvetlen előnyt. Visszatérek, hogy milyen egyéb hipotézisek vannak még, hogy ennek mi hogy lehet közvetlen előnye. Itt egyszerűen arról van szó, hogy van egy rendkívül bonyolult immunrendszer, aminek a fenntartása rendkívül költséges. Lehetne, hogy a szelekció, vagy az evolúció olyan irányba fejleszte ezt az immunrendszert, hogy még véletlenül se kövesse ezt a hibát el, de az annyira költséges lenne, hogy nem éri meg. Ezért érdemes egy olyan immunrendszert föltartani, mert néha ilyen fokozott immunválaszokat ad, és akkor történik valami probléma, úgy szelekciósan, tehát azt jelenti, hogy az utód az utána már nem fog utódokat létrehozni, de ez még mindig jobb így csinálni, mint föntartani egy olyan immunrendszert, ami 100%-osan jól működik. Tehát úgy azt kell érezni mindig, hogy véges energiából dolgozik minden egyed, és hogy mi, hova mennyit pakol be, azt úgy kell optimalizálja, hogy a végén az átlagos rátermettsége az a lehető legnagyobb legyen az adott energiában. Nem lehetünk egyszerre mindenbe tökéletesek. Ez is egy tulajdonképpen egy szelekciós magyarázat, csak egy kicsit ravaszabb, mint a többiek. Visszatérve a tisztán homoszexuális viselkedés mintázatra, az nagyon korán fölmerült, azt hiszem már Wilson is elővette a 80-as évek elején, hogy lehet, hogy ők a segítők. Ugye a rokon szelekció az a 60-as évek közepén kezdett ilyen nagyon előjönni az evolúcióbiológiába, és ennek alapján adódott a hipotézis, hogy lehet, hogy arról van szó, hogy ezek az egyedek, ezek a rokonokat segítik. Tehát azzal, hogy többet figyelnek az rokonok utódaira, mondjuk embernél pénzbelileg is, figyelemmel, mindenféle módon támogatják, ezért nem a közvetlen szaporodási sikerük magas, hanem a közvetett. Ezt úgy lehet evolúcióbiológiai érteni, hogy ha vannak olyan allélok, amik bizonyos esetekben nem heteroszexuális egyedet eredményeznek, de ezek az allélok nagy esélye megvannak a rokonokba is, ha segítjük a rokonokat, akkor ezeknek az alléloknak a terjedését is segítjük. Megpróbálták ezt kimutatni, nagyon-nagyon sok cikk született, mert ez viszonylag könnyű. Meg kell nézni a családját azoknak a homoszexuális egyedeknek, akikről vannak jó adatok, és meg kell nézni például, hogy a női rokonoknak a rátermettsége nagyobb-e. Ugye a nőket könnyű rátermettségről mérni, a férfiakat kevésbé, nyilván mert valaki anya, az egyértelmű, hogy ki az anya. És nagyon ellentmondó eredmények vannak. Tehát vannak olyan kultúrák, ahol tényleg igaz az, hogy ezek a nagybácsik, nagynénik segítik a rokonokat. De azt kimutatni, hogy ezeknek a rátermettsége annyival nagyobb lenne, hogy kompenzálná azt, hogy ezeknek a nagybácsiknak, nagynénicsiknek egyáltalán nincsen utóduk, ezt szinte sehol nem sikerült kimutatni, és nagyon sok olyan publikáció van, ahol az derült ki, hogy összehasonlítva a heteroszexuális nagybácsikat, nem nagyobb, meg nagynéniket, nem nagyobb a segítségük. Ebből arra kell következtessünk jelenállás szerint, hogy ez a hipotézis az nem valószínű, hogy ez áll. Sokkal valószínűbb az, hogy emögött valami olyasmi van, amit az előbb az immunválasz esetén elmondta. Valami olyan fejlődésbiológiai útvonal, ami alapján máshogy alakul az agy. Tehát a szexuális érdeklődés, orientáció az agyban dől el. Az agy máshogy alakul, és ennek hatására más lesz az érdeklődés. Tehát férfiaknál ezt az immunválasz dolgot lehet tudni, nőknél sokkal kevesebbet tudunk erről egyébként. Tehát mondom, sokkal ritkább is, érdekes módon.
Ezek az evolúcióbiológiai hipotézisek, mérések és kutatások hogyan segíthetik napjaink társadalmát? Azért kérdezem ezt, mert ugye pont itt az elfogadás terén nagyon nagy szakadékok vannak a mai napig. Ezek a tudományos eredmények szerinted rávilágíthatnak, vagy segíthetnek egy olyan társadalom megalakulásának, ami elfogadóbb lesz, akár a homoszexualitással, akár a biszexualitással, és egyáltalán a másikhoz való hozzáállásunkkal párhuzamban?
Én azt hiszem, hogyha ezt így általánosan nézzük, akkor én arra gondolok, hogy az emberek azokat a dolgokat hajlamosabbak elutasítani, vagy elítélni, vagy attól tartózkodni, amit nem ismernek és nem tudnak. Például van egy olyan holland kutatás, hogy Hollandiában azokban a környékeken, ahol több bevándorló él, ott az őslakosoknak az ellenérzése például az iszlámvallású bevándorlókkal szemben kisebb, mint az olyan régiókban, ahol sokkal kevesebb ilyen él. Egyszerűen, mert valamit nem ismerünk, nem tudunk róluk, akkor könnyen rájuk tudunk húzni valami ilyen számunkra kialakított és kedvezőtlen képet. És emögött van egy ilyen emberi, szintén evolúciós hátterű viselkedés mintázat, hogy ha valakiről úgy érezzük, hogy nem tartozik a mi csoportunkban, akkor sokkal kevésbé vagyunk velük együttérzőek, sokkal kevésbé bízunk bennünk, és sokkal ellenségesebben viselkedünk. Mi egy ilyen csoportstruktúrában élő faj vagyunk, ezért a csoportba tartozás az egy nagyon erős összetartó erő. Az az érdekes, hogy az ember az egy olyan csoportban élő élőlény, amelyik nagyon könnyen tudja változtatni azt, hogy mi az ő csoportja. Nagyon könnyen átalakítható ez. Most, hogyha az embertársainkról tudjuk azt, hogy ők nem olyanok, mint mi vagyunk teljes mértékben, de a mi csoportunkba tartoznak általában, akkor ugyanúgy el fogjuk őket fogadni. Mondok talán egy másik példát. Amikor én gyerek voltam, akkor az ilyen neurodiverz viselkedés a gyerekeknél, ez majdnem nem ismeretlen volt. Tehát volt a rossz gyerek az osztályba, akit ma valószínű lett volna egy papírja arról, hogy az ő agyi fejlődése nem pontosan olyan, mint a miénk, és ő máshogy reagál az ingerekre, mondjuk sokkal jobban fölizgatják az erős hangok, az erős ingerek, nem tud a szemedbe nézni, a szociális kapcsolataiban gyengébb. Ezt ma már tudjuk, hogy nem vagyunk egyformák, és így fejlődtünk. És azt gondolom, hogy ez segít abban, hogy őket is a mi saját csoportunk tagjainak gondoljuk, mert egyszerűen megértjük, hogy ebben sem vagyunk egyformák. Tehát én szerintem annak az ismerete, hogy szexuális orientációban sem vagyunk egyformák, az semmilyen módon nem zilás szét egy társadalmat, hanem éppen, hogy összetart egy társadalmat, mert rájövünk arra, hogy ezek nem lényegi különbségek. Ezek különbségek, amelyekről nem tehetünk, és nem is lényegesek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Sajring Istvánnak, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadójának.
Viszontlátásra köszönöm szépen én is a lehetőséget.
A hallgatóinkat pedig arra kérném, iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy értesüljenek a legfrissebb anyagainkról is. Viszonthallásra!